Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az első Zsoltár első versének éneklésével, aki nem jár hitlenek tanácsán.
Székében, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mind éjjel-nappal. Ez így ember nagy boldog bizony.
Örök Istenünk, olyan jó, hogy te gyengéd hűtársunk vagy. Kérjük most is szent lelkedet, hogy legyél velünk, támogass meg minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Péter apostol második leveléből, az első részből, az első 11 versből. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Az igaz emberségben ismeretet. Az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzétek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Imádsággal válaszoljunk a megszólító ígére. Édesatyán, köszönjük, hogy megajándékozol minket, hogy ajándék az egész világ, az életünk benne. Köszönjük ezt az ajándék napsütést most. Köszönjük a családunkat, családtagjainkat. Köszönjük a gyülekezetünket. Köszönjük minden emberi közösséget, amelyben a szeretetben kiábrázolódsz. Nagyon köszönjük az ajándékodat. Köszönünk téged. És köszönjük, hogy adtál nekünk hitet, hogy elhívtál, hogy higgyünk benned. Köszönjük, hogy olyan célokat adtál, amiért érdemes élni, és köszönjük, hogy forrásként magadat adod. Szeretném most is meríteni, ma is ebből a forrásból, és így szeretnénk elsősorban is a bűneinket letenni előtted. Szeretnénk, hogyha a te lelked tisztítana mai alkalommal is, az ige hirdetés által, a úrvacsora által, a bűnvallásaink által. És szeretnénk, hogyha te építenél föl, te tanítanál meg minket az igazi boldogságra. Számtalan világi alternatíva versenyben van, és mi szeretnénk rád hallgatni, szeretnénk a te igédből tanulni ezt. Kérünk, hogy kent föl szent lelkeddel hajnak át, hogyan az igét hirdeti közöttünk, de a gyermekek között szolgáló testvéreinket is, hogy a gyermekeink is azt kapják, ami építő és ami őket szeretetben felépíti. Köszönjük, Urunk, hogy meg akarsz minket ajándékozni most is, kitárjuk a szívünket, a lelkünket, várunk téged, szólj hozzánk, adj nekünk befogadó szívet Jézusért. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 164. dicséretet énekeljük végig. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igét hallására. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Isten igéjét olvasom az első Zsoltárból. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Foglaljuk el a helyünket. Szeretnék itt lent maradni, mert szemléltető eszközöket hoztam, és azokat szeretném használni. Azt a címet adtam ennek a prédikációnak, hogy boldog vagy. Nem olyan régen hallgattam egy TEDx rövid kis előadást egy kínai lánytól, fent van az interneten, és elmeséli azt, hogy milyen a Magyarországon élő kínai gyerekeknek az élete. Gyönyörű, tehát teljesen akcentus nélkül beszél, egy fantasztikusan okos lány, valahogy biztos rá tudtok keresni, nem emlékszem, talán Judy a neve. És hát elmondja, hogy milyen komoly követelmények vannak. Hétfőtől péntekig magyar iskolába jár, szombat-vasárnap kínai iskolába jár, kétféle kultúra között lavírozik, és hogy, hát, hogy nem egy könnyű élet ez. És aztán tudjátok, mindig mesélem, hogy nekem is van egy nagyon drága kínai barátnőm, akivel sokat beszélgetek, és nagyon szeretem őt, és múltkor felvetette ezt nekem. Természetesen arról beszélgetünk, hogy hova írassuk a gyerekünket iskolába, hogy hogyan egyengessük a gyerekeink útját, milyen felvételi követelmények vannak az AMK-ban, és tudjátok, ezek a nagyon fontos életbe vágó kérdések. És akkor egyszer csak azt mondja nekem, hogy te Hajnalka, hát a kínai barátaim azt mondják nekem, hogy az itt élő kínai gyerekek, tehát akiknek a szülei a bevándorlók, az első generációs bevándorlók, 6.-7. korukban elvesztik a motivációt a tanulásra, hogy nem, egyszerűen nem vagy hajlandó küzdeni, és csak a telefonukat nyomkodják, és hogy hát miért van ez? És hogy látom rajta, hogy fél, mert ő mindent meg akar tenni. Tehát anyaságból ez a nő számomra egy példakép, mert egyszerűen olyan szinten küzd a gyerekére, hogy én nem tudok talán a sajátjaimért. És akkor hát így ezt tudtam neki mondani ott a játszótéren így hirtelen, hogy tudod, ti elvágtátok a gyökereket. Tehát eljöttetek Kínából, a saját hazátokból, egy idegen országba, egy idegen kultúrába, és ha nincsenek gyökereink, akkor nem nagyon tudjuk, hogy honnan jövünk és hová megyünk. És az első generációnak még nagyon ott van, egyrészt ők még a gyökereiket is jobban értik, mert ott nőttek föl, másrészt egy nagyon erős motiváció van, hogy itt bebizonyítsák, hogy ők, nekik volt értelme eljönni. De akik már itt nőnek föl, azoknak nincs ez meg, és nem tudják, hogy honnan jönnek, hova mennek, mi az életértelme. Hát akkor mit csináljunk? Kérdezi ő, és akkor így hát mondom, hát tudnék ajánlani egy jó vallást, de hogy mindenképpen kell egyfajta spiritualitás, kell, hogy valaki igent mondjon az életünkre. És akkor így beszélgetünk, és akkor mondja, hogy hát én nem gondoltam, Hajnalka, hogy az emberi lélek ilyen bonyolult. Mert hát Kínában nekünk azt tanították, hogy a gyakorlatias dolgokkal kell törődni, hogy mit eszünk, mit dolgozunk, hova megyünk tovább tanulni. Ezek a fontos dolgok az életben. Az, hogy identitás, meg hogy valaki igent mondjon ránk. Hát mi ez? Nem is értem. És nagyon megölelgettem, mert nagyon, nagyon örültem neki, hogy ide jutottunk, hogy ez az én okos barátnőm, aki tényleg úgy lavírozik itt az idegen kultúrában, egy szó magyar tudás nélkül, hogy profi, hogy kezd rájönni, hogy több az élet annál, mint amit Kínában tanult, hogy ez nem elég. Annyira számít, hogy kik vagyunk. Ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, csak gyökértelenül sodor bennünket a szél. És ezt mondja a Zsoltár, hogy az életünk gyümölcstelen lesz. Gyönyörű ez az első Zsoltár, egy nyitány. Tudjátok, ez egy nagy könyv, a 150 Zsoltár. Minden van benne. Az összes emberi érzést, ami bennünk megjelenik, azt megfogalmazza az első Zsoltár. A félelmet, a bűnbánatot, a fájdalmat, a haragot, de az örömöt is, a reménységet is. És ennek a gyönyörű gyűjteménynek, ennek a 150 Zsoltárnak ez lett az első nyitánya, ez lett a kapuja. Mert valami olyan lényegeset fejez ki az emberi életből, az Isten-ember kapcsolatból, amit ha nem olvasod el a 150 Zsoltárt, ezt az egyet akkor is el kell olvasnod, mert ezt tudnod kell. Van ebben valami nagyon alapvető bölcsesség. És ehhez szeretnék két széket használni, nem provokálni akarlak titeket, de lelki gondozó képzésen mindig székekkel dolgozunk, és olyan erőteljesen hat rám ez, hogy kirakunk székeket akár érzésekre, akár történésekre, hogy, és hát az, a Zsoltár adja magát, hát itt írja, azt mondja, nem ül a csúfolódók székére. Hát úgy gondolom, hogy ennél a Zsoltárnál használhatunk széket. Két út van, ezt mondja a Zsoltár. Mondjuk azt, hogy az egyik a boldogságé, aztán majd lehet, hogy átnevezzük, de most így első körben azt látom, hogy az egyik a boldogságé, ugye boldog ember az, így kezdi a Zsoltár. És a másik pedig, egy másik út, aminek még most nem adnék nevet, de arra hívlak titeket, hogy ti is gondolkozzatok, hogy mi lehet ez a másik út. Hogyan neveznénk? Egy biztos, azt mondja a Zsoltár, hogy van boldogság, van a boldogságnak útja. Márpedig, ha ez igaz, akkor meg kell kérdeznem magamtól, hogy én boldog vagyok-e. Nagyon izgalmas volt, némelyeteknek meséltem már, hogy pszichológiai felmérést csináltak az iskolában, a Lacikáéknál, a Lacikát is, meg az osztálytársait is felmérték, és akkor a szülők is kaptak kérdőívet, és volt benne egy ilyen kérdés, hogy ön mennyire boldog, mennyire elégedett az életével, nem tudom, 1-től 10-ig x-elje be. És úgy nem kellett sokat gondolkodnom, de nem árulom el, hogy mit x-eltem, majd esetleg a végén. De ti vajon mit x-elnétek? Vajon boldogok vagytok-e? Elégedettek vagytok-e? Tudtatok-e igent mondani az életetekre? Hogy ahogy most vagytok, ahol most tartotok, ami eddig megtörtént veletek, tudtok-e erre igent mondani? Amikor gondolkodom erről, hogy az ember hogy tekint a boldogságra, akkor az jut eszembe, hogy minden kornak megvolt a maga receptje. Hogy ha ezt és ezt tesszük, akkor boldogok leszünk. Ma is megvan ez, hogy ha az AMK-ba fölveszik a gyerekemet, akkor ő majd egy boldog gyerek lesz. A régiek is tudták, nekem is megmondták otthon. Tanulj, fiam, tudjátok, tanulj, Tino, ökör lesz belőle, na mindegy. Szóval, hogy tanulj, ez volt a boldogságnak az útja. És ezt ma is tudjuk, hogy hova kell, milyen középiskolába kell őt betolni, hogy milyen felvételi pontszám kell egy jó egyetemhez, aztán még inkább lehet, hogy jobb, ha külföldre mész, mert ebben az országban nem lehet élni. És mikor ezek a mondatok így bennem így visszhangoznak, így az jött nekem, ahogy ott így készültem erre az igehirdetésre, hogy Istenem, Istenem, hogy a gonosznak soha nincsen új ötlete. Hogy ez egy több ezer éves hazugság és hiedelem. És mindig bekajáljuk, mindig elhisszük neki a régi nótát. És valóban boldogabbak leszünk, hogyha tanulunk, boldogabbak leszünk, ha külföldre megyünk, boldogabbak leszünk, hogyha gomnyomásra filmet nézünk, vagy szuperautót vezetünk. Az biztos, hogy a technológia és nagyon sok minden felfedezés, tudományos felfedezés megkönnyítette az életet, de hogy boldogabbak vagyunk-e, vagy valójában alapvetően és hosszú távon boldogok vagyunk-e, azt nem tudom. A pszichológia nem beszél boldogságról, azt mondja, hogy lelki jóllét. A politika igazságról, demokráciáról beszél. Az orvostudomány testi egészségről beszél. A boldogságot nem tudják a tudományok megragadni. A Biblia meg akarja ragadni, és azt mondja, lehetséges boldognak lenni. Boldog ember az, aki. Nagyon izgalmas. Hát most már tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy ki is az, aki boldog. Azt mondják, hogy négyféle ember van a boldogság szempontjából. Az egyik embernek természetes. Annyira talán könnyű és kielégítő gyerekkora volt, semmilyen érzelmi traumát nem szenvedett, hogy ez neki egy természetes dolog. Nem tudom, van-e köztünk ilyen ember, akinek semmilyen hiánya soha nem volt élete során. Nem tudom, van-e, létezik-e ilyen ember. A második ember az, aki azt mondja, a boldogság elérhetetlen. Talán a legnagyobb gondolkodók, költők, tudósok, mikor ezt latolgatják, ők mondják azt, hogy fut az ember, de nem tudja elérni. Aztán talán, amik mi vagyunk, az a fajta ember, aki annyira el van foglalva a hétköznapok harcával, ahogyan az én kínai barátnőm is mondja, hogy hát mit eszünk, és hova megyünk dolgozni, és hova iratjuk a gyereket, hogy nem vesszük észre, hogy az élet mennyire törékeny, csak akkor, amikor a baj bekopogtat. És akkor kezdünk el gondolkodni, hogy de hát hogy elvesztik a motivációjukat azok a gyerekek, akikért a szüleik mindent megtettek. És aztán a negyedik pedig a Biblia szerinti boldogság. Az az ember, aki ezt lehetségesnek tartja, és valahogyan meg is tudja ragadni, meg is tudja élni. Miért olyan kevesen mondják azt, hogy ők igazán boldogok? És hát tudjátok, hogy itt nálunk nem is nagyon divat ezt mondani, hogy jól vagyok, vagy boldog vagyok. Tehát ha megkérdezek valakit, hogy hogy vagy, akkor nem egyszer és nem kétszer egy panasz áradatot zúdítanak a nyakamba, hogy mennyi minden nem jól van. Ez nem baj, csak így megkérdezem, hogy hát ha Istent kereső emberek vagyunk, mert azért ülünk itt, akkor hogy nem vagyunk kielégítően boldogok. A boldogságnak a metaforája, vagy a boldog ember metaforája ebben a Zsoltárban a fa. Azt mondja, a boldog ember olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. De ez a nem hervad el a lombja, nem tudom, eszetekbe jut-e az életfája, ami a Biblia elején is, meg a végén is megjelenik. Az édenkertben is ott az életfája, meg az idők végén a mennyei Jeruzsálem, ahogy megjelenik, az Isten országa, ott is a kert közepén ott van az életfája. És valahogy itt a Biblia közepén is megjelenik ez a fa. És azt mondja, hogy lehetséges, hogy ezek legyünk mi. Miért nem? Azt tudom mondani, hogy az a csapda, és ez a gonosznak a ősi-ősi professzionális hazugsága, hogy a boldogság kívül van, és hogy azt el kell valahogyan érni. A boldogság majd valahogy hullik rád. Ha elég jól küzdesz, akkor valahogy meg tudod szerezni. És ez nem jó irány. A Zsoltár azt mondja, a boldogság benned van. Ott van, ahol a gyökereid vannak. A boldogság nem cselekvés, történés, hanem az, aki vagy, az identitásodban rejlik. És egyébként, hogyha így szellemi harcról beszélünk, tudjátok jól, hogy a gonosz az identitást támadja. Nem azt mondja a gonosz, hogy ez vagy az a cselekedeted rossz, hanem azt mondja, hogy rossz vagy. És éppen ezért nagyon fontosnak tartom ebben az igehirdetésben célozni ezt, hogy az identitásotokban, az identitásunkban erősödjünk meg. Mert ez az örömhír, hogy ide születik az ember, ha ez a boldogság széke, mondjuk így, vagy ez az a fa, ami a víz mellé van ültetve, ezt nem mi ültettük magunkat, az Isten ültetett bennünket. Ez a mi Isten képűségünk, Istentől indulunk. Tudom, hogy Calvin azt mondja, hogy gyökeréig romlottak vagyunk. Én pedig azt gondolom a Biblia alapján, hogy nem. Az Isten kép más, ott van bennünk. Igen, összetört, de ott van bennünk. Mi is az édenkertből indulunk. Az a gyerek, aki megszületik, megfogan, ő onnan indul. Az Isten kép mása benne van. És az Isten gyönyörködik bennünk. Ez az evangélium, ez az mi identitásunk, és ezt elmondtam a kínai lánynak, hogy van egy Isten, aki gyönyörködik benned. Ahogy te gyönyörködsz a gyerekedben, ez az Isten gyönyörködik benned. Van egy teremtő, aki igent mondott rád, aki akarta, hogy legyél. Nem tudom, hogy ismeritek-e a hat képet, az evangélium hat képét, na ez az első kép, még itt tartok most, úgyhogy imádkozzatok, hogy eljussunk a végéig majd. De hogy most ezt kell megértenünk, hogy a mi identitásunk Istenben gyökerezik, de ahhoz, hogy mi ebből éljünk, hogy a mi gyökereink megerősödjenek, és keressék az élő vizet, ahhoz úgy tűnik, hogy ennek a fának át kell menni viharokon, veszteségeken, fájdalmakon, összetöretésem, megtépázottságom, szárasságom, de bármilyen szárasság is jön, ha a gyökereivel megtalálja az élővizet, a folyót, akkor nem fog kiszáradni. Lehet, hogy gyümölcsöt nem hoz rögtön, de a levelei nem száradnak el, mert az Istennél ott vannak a gyökerei. És jöhetnek a viharok, de megmarad. Nagyon statikus, ezen gondolkodtam, hogy a két út annyira különböző a Zsoltárban. Ez egy fa, hát a fák nem járnak, kivéve C.S. Lewisnál, ott néha elindulnak. De alapvetően a fák nem járnak, hanem stabilan állnak. És azt mondja, a másik ember, a másik út pedig az, amikor azt mondja, a bűnösök tanácsa szerint jár, illetve hát itt tagadóan mondja, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székébe. Tehát, hogy ez egyfajta mozgás, ez nem egy identitás, hanem ez itt valami mobil dolog. Mi is ez a szék? A bűnösök széke? Mit gondoltok? Csúfolódók széke, így mondja a Biblia. Én próbáltam ezt így átfogalmazni, mert azt gondolom, hogy aki itt van ebben a teremben, és tudom, hogy aki odakint van, az is, nem akar bűnös lenni. Senki nem akar vétkes lenni. Senki nem akar a szíve legmélyén a csúfolódók székében ülni. Nem akarjuk. Pont ez a lényege, hogy az Isten képmás ott dolgozik bennünk, és mindenki igazából a szíve mélyén jó akar lenni. Hát akkor hogy tud bennünket mégis megtéveszteni a gonosz? Azt a címet adtam ennek a széknek, hogy ez a boldogság keresők széke. Mert sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy hát az Isten törvénye, ugye itt gyönyörködik az Isten törvényében, a boldog ember gyönyörködik az Isten törvényében, és hát mi is nagyon jó dolgoknak tartjuk azt, ami a Bibliában le van írva. Hát azért vagytok itt, és én is azért állok itt, mert megtapasztaltam, hogy ez jó dolog, de mindenki egyetért azzal, hogy 6 napon át dolgozzál, a 7. napon pedig pihenj. Igen, de mégis mi van akkor, ha be kell menni dolgozni? Minden munkahelyen meg kell felelni. Mi van, ha mégis még egy utolsó e-mailt írni kell? Hát mindenhol vannak feltételek hajnalka. Tehát akkor már jó szabály, meg jó törvény ez a 6 nap, meg még egy, de van egy nagyobb, ami fölülírja. A megfelelés. Mindenki egyetért azzal, hogy egyedül az Istent imádd, és ne legyenek bálványaid, de amikor arról van szó, hogy a gyerekemnek át kell menni a vezetésvizsgán, a jogsit meg kell szerezni, akkor azért odaadjuk neki azt a pénzt, hogy add majd oda, légy szíves a vizsgabiztosnak. Tehát akkor már megjelenik egy magasabb rendű szabály, ami azt jelenti, hogy A boldogság keresés. Tehát itt van az Isten törvénye, jó, de itt a boldogság keresés, az mégiscsak valahogyan fölülírja. Mindenki egyetért abban, hogy ne ölj, de ha jön egy nem kívánt terhesség, a boldogság keresés nagyobb elv lesz. Nagyon jó elv a házasság előtti tisztaság, de azt mondta nekem egy konzervatív keresztjén ismerősöm, a férfiaknak is vannak igényei. Ezt egy hívő ember mondta. Jó elvek ezek mind, de van egy elv, ami mindenek fölött áll, hogy boldog akarok lenni. És a többi akkor relativizálódik. És azt mondja a Zsoltár, és ez a paradoxon az egészben, hogy minél inkább keresem a boldogságot, annál kevésbé találom. Minél inkább keresem viszont az Isten igazságát, az Isten országát, annál inkább meglelem a boldogságot. Mert ezt mondja nagyon szépen a Gyökörsi Bandi bácsi könyve, hogy a boldogság nem cél, hanem melléktermék. Jézus pedig így fogalmaz, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden egyéb ráadásul megadatik nektek. De nehéz ezt elhinni, de nehéz ezt elhinni. Tűzhetem ki célul, hogy boldog házasságom lesz. Láttunk sok ilyen kezdődő házasságot, párkapcsolatot, de a szorongás, az elvárások megmérgezik. Tűzhetem ki célul, hogy sikeres karrierem lesz, de az a stressz, ami ezzel jár, ellopja a boldogságot. Minek a széke ez? Mit mondanátok rá? Van ötletetek? Ha tényleg valakiben megfogalmazódik, én örülök, hogyha mondtok valamit. És sokat gondolkodtam, és sok mindenre jutottam. A mentegetőzők széke. Igen, de én jót akartam. Igen, de a mai világban tudod. A megalkuvás széke. Csak nem gondolod, hogy a mikorunkban, ha nem állok ki magamért, még a végén hülyének néznek. A szorongás széke. Be kell jutnom arra az egyetemre, mert mit szólnak a szüleim, mit szólnak a többiek. Be kell bizonyítanom, hogy érek valamit, mert különben nem néznek rám föl. A hiedelmek széke. Akkor leszek boldog, ha sok pénzt keresek. Ezt a most a 13 éves gyerekem, ő így gondolja. Akkor leszek boldog, ha kényelmet tudok teremteni. Akkor leszek boldog, ha nem szólok, pedig magamért szólhatnék. Semmiképpen sem moralizálni akarok, csak szeretném azt érezni és éreztetni, hogy fájjon, hogyha a szívünk nem a jó helyen van, hogy fájjon az, amikor a szívünket el tudja csábítani, ha tudjátok ki. Tudom azt, hogy sokan döntöttetek, azért is vagytok itt, mert döntöttetek a fa mellett, az életfája mellett, de az a tapasztalatom, hogy számomra is újra és újra az élet hoz olyan helyzeteket, ahol ragaszkodnom kell ehhez a döntéshez, mert nem könnyű. Aztán még az is eszembe jutott erről a székről, hogy ez itt a követelés széke. Te férjem, te feleségem, te gyerekem, te Istenem, tartozol nekem, hogy én boldog legyek. Ti is halljátok ezeket a hamis hangokat, leplezzétek le az életetekben a csábítót, és ne engedjetek neki, legyetek ravaszabbak a kígyónál. Azt szeretném a szívetekre helyezni a Zsoltárból, hogy választható a boldogság, hogy abból élj, aki vagy, ezt választhatod. Az Isten gyermeke vagy, ebből élj. Nem tudod birtokolni, ő birtokol téged. Tudsz-e az Isten ölébe ülni? Kinek a széke ez? Mit mondanátok? Van ehhez gondolatotok? Kinek a széke ez? Ez itt. Bátran mondjátok, mert engem nagyon érdekel, ha valamit megfogalmazódott. Én ilyeneket írtam, hogy az atyai ház, a Jézus keresztje, a megbocsátás helye, az újjászületés szent ideje, alkalma, az a hely, ahol találkoztál az élő vízzel, ahol új életet kaptál, az a hely, ahol rácsodálkoztál az élet csodálatos törvényére, ami nem más, mint az isteni szeretet. Ez az a hely. És ide akarok tartozni, ide akarom kötni magamat, ez az igazi lojalitásom. Szeretnék illusztrációként egy orvos életét és történetét hozni. Máté, bekapcsolod? Köszönöm. Csókai Andrásról van szó, talán mindannyian ismeritek őt, mégis szeretném aláhúzni azt, amit ő beszél, és az ő bizonyságtétele nagyon-nagyon erőteljes, az egész élete és a tudományos, meg orvosi munkája pecsét rajta. A cikk arról kérdezte őt, hogy amikor Ázsiába utazott, hogy szétválassza a fejüknél összenőtt sziámi ékreket, ezt megmutatod? Akkor ő erre hogyan készült? Ez egy grafika a gyerekekről, ahogy a fejüknél fogva össze vannak nőve. Ír erről, azt mondja, hogy a jézusi ima útján jöttem rá az újító ötletre, hogy katéteres eljárással fogjuk megoldani a műtétet. Ehhez megtaláltuk, írja ő, hogy hogyan kell szétválasztani az agyi ereket, bravúros módon 14 óra alatt 3 műtéttel. Rendkívül nehéz volt az egymásba gabajodott agytekervények szétválasztása, de ahhoz, most itt írja valami szakszót, amit én nem értek, de ahhoz meg a kadáver műtétek segítettek, 300 ilyen rágyakorló műtétet végeztem el előtte. Nagyon jó ez a cikk, őt érdemes olvasni. De amit szeretnék még idehozni, az az, hogy ez az ember egy pár évvel ezelőtt elveszítette a 10 éves fiát. Ez a kisfiú egy baleset folytán meghalt, 10 évesen. És erről kérdezi őt az újságíró, hogyan tudta feldolgozni a veszteséget. Azt mondja, a jezsuiták szemlélődő imádsága segített elfogadni, ami történt. Persze nagyon nehezen ment. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik, mondja Pál apostol. Szomorú vagyok, de nem szomorkodom. Talán így tudom leírni, amit érzek. Értitek, hogy a boldogságról beszélgetünk, amit kívülről várunk, hogyha valakit ekkora veszteség ér, hogy a saját 10 éves fiát veszíti el orvosként, ugye nem tud rajta még segíteni se, hogy akkor tud ezentúl boldog lenni, hogyha az kívülről jön? Nem tud. És ez az ember azt mondja, szomorú vagyok, de nem szomorkodom. A szemlélődő ima által eljuthat az ember a lelki békére, amely túlmutat a szomorúságon. Az elfogadásból mindig remény fakad, és lehetőség a továbbélésre. A veszteség a saját fájdalma körül tartja az embert. A szemlélődés elemeli a tekintetet, és már nem magával foglalkozik. Értitek? Jön a vihar. Hol vannak a gyökereim? Magam körül pörgök? A boldogságot keresem? Amikor a szívünket nehezen tudjuk csillapítani, az értelmünkkel kell kitartani, abban a bizalomban, hogy Isten jó, és jót akar nekünk, és akkor megtapasztalunk valamit abból az örömből, amely túlmutat a világ szenvedéseim. Ez az ember meg van gyökerezve Krisztusban. És amikor a legnagyobb szenvedések jönnek, ezt egy másik cikkben írja, akkor is Jézushoz viszi ezt a szenvedést, Jézusnál panaszkodik, de mindig megmarad az atyai háznál, mindig megmarad az Isten ölében. Milyen a keresztény boldogság? Így tudnám megfogalmazni, édeskeserű. Mert hogyha keresztényként érzed a fájdalmat, átéled a világ fájdalmát, akkor hát az ad egyfajta szomorúságot. Megszomorodunk ennek a széknek a bukásán, hogy nem fog menni, nem tudjuk megtenni. Igen, gyökerek nélkül elveszítjük a motivációt. De ez a megszomorodás még inkább arra sarkal, hogy ragaszkodjunk, Jézushoz ragaszkodjunk. Ez a mi identitásunk. Az Isten kegyelmében elrejtőzködni. Néha figyelem az emberek életét, hogy teremnek egy gyümölcsöt. Persze, hát ki vagyok én, hogy ezt lássam. Néha vannak ilyen nagyon látványos gyümölcsök, de nagyon sok gyümölcs ilyen csendben növekszik, és csendben érlelődik az életben. Mégis van egy ilyen látványos példa előttem. Ismertem három nővért, ezt most így mondom, mert a történet személyes, de nem akarok személyeskedni. Az egyik Kanadába emigrált, lett két gyereke, két unokája, ő bőrgyáros lett. A másik nővér művész lett, neki lett két gyereke, négy unokája. A harmadik nővér háztartásbeli lett, és mindig az Isten akaratát kereste. Három gyereke lett, és 14 unokája. Ebből 5 az én gyerekem. Hát ez is egyfajta gyümölcs, de gyümölcs az is, amikor úgy tudok szeretni, ahogyan engem nem szerettek, ahol tudok adni, amikor én nem kaptam, amikor tudok reményt adni a reménytelenségben. Mindannyiótokra vár ez a gyümölcstermés, ott, ahol vagytok, a családban, a gyülekezetben, a munkátokban, azok között, az emberek között, akikhez elhívást kaptatok. Amikor tudunk gyülekezetként gyógyító közösség lenni ebben az individualista kultúrában, az egy gyümölcstermés, és nagyon sok gyümölcsét én magam ízlelem ennek a gyülekezetnek, és azt remélem, hogy ti is. Keresztelő János kicsit szigorú volt, ő lehet, hogy így fejezné be ezt az igehirdetést: a fejsze már a fák gyökerére vettetett, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Én pedig úgy fejezem be, hogy gyökerezzetek meg az Atya szeretetében, Jézus megváltásának az örömében, és a Szentlélek előrevívő, röpítő erejében. És akkor észrevétlenül boldogok leszünk. Én a skálán 10-est adtam. Ámen. Úrvacsorára készülünk, és imádsággal a szívünkben énekelünk is, imádkozunk is. Ki vagyok én? Ezt énekeljük most.
Azért, amit tettél.
Imádkozzunk. Ó, Úrunk, olyan ravasz a kígyó, és sokszor nem is tudunk kigabajodni abból a labirintusból, ami az életünkben adatik, de köszönjük neked a tiszta, világos útmutatást, hogy nem is kell mindent értenünk, és nem is tudunk mindent átlátni, csak te hozzád akarunk ragaszkodni, benned akarunk gyönyörködni, és szeretnénk teljesen elhinni azt, amit te tanítasz az élet törvényéről, a te igazságodról. Olyan jó, hogy ez az igazság szeretet. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor elcsábolunk, sokszor hajlik a fülünk a hazugságra. Bocsáss meg, hogy egy olyan világban, olyan kultúrában élünk, ahol nagyon nehéz tisztán megőrizni az utat. De, Urunk, nagyon vágyunk arra, amit te belénk tettél, hogy jók legyünk, hogy igazak legyünk, hogy igaz emberként gyümölcsöt teremjen az életünk. És köszönjük, hogy te akarod adni nekünk ezt bőven, ezt az élő vizet, hogy ez árad, és hogyha mi nyújtogatjuk a gyökereinket, akkor elérünk téged. Urunk, add meg nekünk, hogy tudjunk imában nem a körülményekre nézni, hanem rád, hogy tudjuk fölemelni a tekintetünket, benned gyönyörködni, megtalálni a te tekintetedet, azt a tekintetet, aki bennünk gyönyörködik. Adj nekünk erőt a mostani élethelyzetünkhöz, adj nekünk bölcsességet a döntésekhez, és adj nekünk annyi szeretetet, ami mindent elvisel, és mindent eltűr, és ami soha el nem fogy. Különösen azokért könyörgünk, akik most élik át a vihart, a szárazságot, akik valamiért nem tudják érezni a te jelenlétedet. Segíts nekik, segíts nekünk, hogy ésszel, amikor szívvel nem megy, ésszel kapaszkodjunk beléd. Áld meg a közösségünket, a gyülekezetünket, ahogyan eddig is annyi gyümölcs, annyi áldás árad ki, hogy itt köztünk folyik az élő víz, és ezt mindannyian megérezzük, amikor merítünk belőle, és kortyolunk, és felfrissülünk, és áldottnak érezzük magunkat, Urunk. Ó, bárcsak kiáramolna, mások is megizlelhetnék ezt. És köszönöm az én drága kínai barátnőmet, és áld meg mindannyiunknak a misszióját, azokat, akiket elénk hozol, hogy tudjunk téged képviselni szeretettel és igazsággal. Köszönöm, ahogyan láthatom, hogy a materializmusnak, a butaságnak, a meddő boldogságkeresésnek a fala megreped, és beáramolhat a te fényed. Ezért könyörgünk a saját életünkre nézve, és mindazokért, akik felé vihetjük az élő vizet. Áld meg a táborainkat is, Urunk. Olyan csodálatos, hogy gyerekeket vihetünk, taníthatunk. Légy velünk, ott Nagy Börzsönyben is, a hétvégén. Drága Jézus, köszönjük az atyai házat, köszönjük, hogy oda kucorodhatunk hozzád. Amen.
Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül az új énekesüzet 140. énekét énekeljük, egy hitvallás, illetve egy biztatás. Ne félj, mert megváltottalak. Isten mondja ezt nekünk, az ő népének. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Megváltott
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten áldjon meg minket viszontlátásra. Hálás békességet.